akit Isten tartson meg. Még hozzá micsoda bájos, aranyos fiúcska. Ez akár bolond, akár nem mondják, napról napra gyógyul, mindenki csak dicséri, ágya és imájába foglalja, hogy Isten tartsa meg sokáig Anglia trónusán. Mert uralkodását már emberséges cselekedettel kezdte, megmentett Winnfolk herceget, most pedig el fogja töröltetni a népünket gyötrő és sanyargató legkegyetlenebb törvényeket. Ő felsége a csodálkozástól szólni sem tudott, és oly mély töprengésbe esett, hogy már nem is hallgatta, mit fecseg tovább az öreg. Az említett fiúcska az a kicsi koldus gyerek volna, akit saját ruháiba öltöztetve hagyott a palotában. Nem tartotta valószínűnek, hiszen viselkedése, beszéde rögtön elárulná, amíg úgy akarná is a vészi hercegnek kiadni magát, mindjárt elkergetnék, és kutatni kezdenének az igazi herceg után. Vagy talán az udvar valami főúri sarjadékot ültetett az ő helyére. Nem, nagybátyást semmiképp sem engedné meg. Mindenható kezével azonnal összezúzná az ilyenfajta próbálkozást. Szegény fiú nem sokra jutott öprengéseiben, minél konokabban akarta megoldani a rejtélyt, annál jobban összekuszálódott a fejében, és annál jobban fájt a feje, annál rosszabbul aludt. Londonba akart jutni, és óráról órára nőtt a türelmetlensége, fogságát egyre elviselhetetlenebbnek érezte. És hiába való volt Hendon minden fortéja a király felvidítására, lehetetlenség volt megvigasztalnia. Két asszony azonban, akik mellette voltak vasra verve, több eredményt ért el ezen a téren. Jóságos gondozásuk mellett a király nyugalmat lelt, és egy kis béketűrést tanult. Hálás volt nekik ezért, igen-igen megszerette őket, és jó érezte magát megnyugtató szomszédságukban. Megkérdezte tőlük, miért vannak börtönben, és mikor közölték, hogy baptisták, elmosolyodott és megkérdezte. Hát ez is bűn, és börtönbe kerül érte az ember. Fáj, hogy nem sokáig leszünk együtt. Ilyen apróságért csak nem tartanak itt, ki tudja, meddig. A két teremtés nem felelt semmit, de a cukon volt valami, ami nyugtalanította a királyt. Kíváncsian folytatta hát. Nem mondtok semmit. Szépen kérlek, feleljetek, ugye, nem vár rátok más büntetés. Nyugtassatok már meg, hogy nem kell ilyesmitől félnetek. Talán megkorbácsolnak. Csak nem lesznek ilyen kegyetlenek. Mondjátok, hogy nem. Ugye, nem. Az asszonyok most már azt sem tudták, hol van legyenek zavarokban, és nagyon elcsüggettek, mert a választ sehogy sem lehetett elkerülni, végül elfúló hangon szólalt meg az egyik. Jaj, a szívünk szakasztod meg. De tán megengedi az Isten, hogy elviseljük az. Bevallottát okát. Vágott közbe a király. Tehát meg fognak korbácsolni benneteket. Ó, a kőszívűk az emberek. De ne sírjatok, nem tudom elviselni. Legyetek bátrak. Ha visszajutok jogaimba, majd megszabadítalak ettől a szörnyűségtől, legyetek nyugodtak. Mikor a király reggel felébredt, az asszonyok már nem voltak ott. Bizonyosan kiszabadultak, mondta örömmel, azután bánatosan tette hozzá, de jöjj nekem. Ők voltak vigasztalóim. Mindegyikük egy-egy kis szalag darabot hagyott neki emlékül, oda kötözték ruhájára. Azt mondta, megőrzi, amíg él, és hogy mihelyt lehet, felkutatja gága jótevőit, és oltalmába veszi őket. A főporkoláb azonban éppen akkor jött be néhány alantassával, és a foglyokat a börtön udvarra terelte. A király boldog volt, de szép lesz látni a kékeget, és friss levegőt szívni újra. Még bosszankodott, és morgott is a poroszlók lassúsága miatt, de végre rákerült a sor, láncait leoldották, és Hendonnel együtt a többi fogoly után küldték. A börtön udvart kőpadozat fette, és felül az ég felé nyitott volt. A rabok hatalmas boltívű kapuból tódultak kifelé, és az udvaron, áttal a falnak, sorba állították őket. Előttük kötelet vontak, és poroszlók is vigyázták őket. A reggel meglehetősen hűvös volt, és az éjszaka hullott kevéske hó csak szomorúbbá tette a látványt. Időnként csípős téli szél süvöltött végig az udvaron, és a halvat ide-oda hajkúrázta. Az udvar közepén két oszlophoz kötözött nő állott. A király első pillantásra rádöbbent, hogy éppen az ő jótevői. Megborzongott, és így szólt magában. Hát sajnos mégse szabadultak ki, mint ahogy gondoltam. Még elképzelni is szörnyűséges, hogy ilyenek korbácsot szenvedjenek Angliában. Ez a gyalázat nem holmi pogányországban, hanem a keresztény Angliában. Megkorbácsolják őket, és én, akit olyan kedvesen vigasztaltak, most kénytelen vagyok végignézni ezt a rettentő igazságtalanságot. Megfoghatatlan, hogy én, a hatalom kútfeje ebben az országban, ne tudjam őket megmenteni. De jól vigyázzanak magukra ezek a szörnyetegek, mert egy szép napon még számon kérem tőlük agasságokat. Minden korbácsütésért 100-szal fognak fizetni. Hatalmas kapu nyílt most, és egy csereg polgár tódult be rajta. A két asszonyt körülfogták, és eltakarták a király szeme elől. Aztán egy papírbe, áttört a sokaságon, de ezt sem lehetett sokáig látni. A király most beszédet hallott, mintha a kérdésekre felelnének, de egyetlen szónak sem tudta kivenni az értelmét. Ekkor jövésmennés, készülődés támadt, a poroszlók ide-oda szaladgáltak az asszonyok mögött elhelyezkedő népség közt. Eshezen közben a sokaság mind csendesebb és csendesebb lett. Most a sokaságot elparancsolták az asszonyok mellől, és egyszerre olyan irtózatos látvány tárult a király elé, hogy a vér is megfagyott tereiben, fahasábokkal rakták körül az asszonyokat, és valaki alájuk gyújtott. Az asszonyok lecegték fejüket, és kezükkel eltakarták az arcukat. A ropogó tuskók közt a sárga lángok egyre magasabbra csaptak, és a szél már kék füstfelhőket lengetett, a pap felemelt kézzel imádkozott, amikor hirtelen két leányka rohant be a nagy kapun, és szívettépő sikoltozással borultak az asszonyokra a mágián. A poroszlók azonban hamarosan elráncigálták őket onnan. Egyiküket szorosan tartották, de a másik kiszabadította magát, az anyjával akar meghalni, kiáltotta, és mielőtt megakadályozhatták volna, újra az anyja nyaka köré fonta a karját. Újból elrángatták, de már a szoknyája lángra lobbant, két-három ember kellett, hogy lefogja, letépték róla szoknyája égő darabját, és félre dobták. Közben folyton kapálózott, vergődött, ki akarta tépni magát a kezük közül, és egyre azt kiabálta, hogy most már teljesen magára marad a világban, hagyják hát, hadd halljon meg az anyjával. És bár mindkét lány szakadatlan vergődött és sikoltozott, hangjukat elnyomta a mágia felől hallható, velőtt rázó halálordítás. A király az őrjöngő lányokról a mágiára nézett, de tüstént el is fordult, és hamu szürke arca lesett a falnak, és oda se nézett többé. És így beszélt magában. Amit e futó szempillantásban láttam, amíg élek, nem tudom elfelejteni. Éjjel-nappal folyton csak erre gondolok majd, holtom napjáig. Lettem volna vak. Hendon figyelte a királyt, és elégülten állapította meg magában, eme zavara javul, megváltozott a fiú, kezd szelédülni. Ezelőtt neki rohant volna a gaz fickóknak, és király voltát a hirdetve parancsolta volna, hogy bocsássák szabadon az asszonyokat. Rögeszméje mégiscsak elmúlik szép csendesen, emlékezni is alig fog rá, emléje is nyílt egészséges lesz. Isten küldje emmielőbb ezt a napot. Ugyanezen a napon sok rabot hoztak, itt kellett éjszakázniuk, hogy másnap az ország különböző helyeire szállítsák majd őket, ott kapják meg aztán kirót büntetésüket. A király ezekkel is elbeszélgetett. Elejétől kezdve kötelességének tartotta elbeszélgetni, amikor csak lehetett, a rabokkal, hogy ezzel is készüljön királyi hivatására, és egyik-másik történet hallatára majd a szíve szakadt meg szegénynek. Egyikük egy asszony félkegyelmű volt, egy-két rőfnyi szövet ellopása miatt ítélték a kasztófára. Egy másik embert lólopással vádoltak, de mivel ellene semmi bizonyítékot nem találtak, már azt hitte, megmenekedett az a kasztófától, azám, alig került szabad lábra, újra elfogták, amiért szarvast lőtt a király erdejében, erre aztán már sikerült bizonyítékot is találniuk, és ezúttal nem menekszik az a kasztófától. Volt köztük egy inas gyerek is, akinek a története különösen elszomorította a királyt, ez a fiú elmondta, hogy egy este talált egy csólymot, mely megszökhetett a gazdájától, és mert úgy gondolta, hogy most már övé lehet, hazavitte, de a bíróság tettét lopásnak minősítette, és halálra ítélte. A királyt rettenetesen felháborította ez a sok embert ellenség, és követelte, Hendon törjön ki a börtönből, menjenek lóhalálában a Westminsterbe, hogy trónját elfoglalja, és ezen túl jogarát kegyelmező nyújthassa ki a szerencsétlenek feje fölé, és életüket megmenthesse. Szegény gyermek sóhajtott a Hendon, ezek a gyászos történetek újra visszahozták nyavajáját. Ha ebbe az áldatlan helyzetbe nem kerül, a fiú talán meg is gyógyult volna azóta. Volt a rabok között egy öreg prókátor, arca rettenthetetlenséget árult el. 3 évvel ezelőtt röpiratot adott ki a Lord Kancellár ellen, igazságtalannak bélyegezte. Emiatt aztán pellengérre, füleinek levágására, hivatalvesztése és ráadásul még 3000 font bírságra és életfogytig tartó rabságra ítélték. Nemrégiben újból szerkesztett egy röpiratot, és most arra ítélték, hogy levágják, ami még füleiből maradt, hogy 5000 fontot fizessen, azon kívül mindkét orcájára süssenek billogot, és továbbra is börtönben maradjunk. Tiszteletre méltó törvényünk, mondta, és őszfürtjeit félrehúzva megmutatta füleinek csonkját. A király szeme csak úgy izzott a dühtől, és így szólt. Senki sem hisz nekem, te sem. De se baj. Egy hónapon belül szabad leszel, sőt mi több, ezeket a gyalázatos törvényeket, melyek meggyaláztak téged, e szégyent hoztak az angol névre, töröltetni fogom a törvénykönyvekből. Rosszul van alkotva a világ, a királyok előbb saját törvényeik iskoláját kellene, hogy kijárják, hadd tanuljanak emberséget. 28. Fejezet. Az áldozat. Közben Miles kezdett nagyon belefáradni a rabságba, a tétlenségbe. És amikor most ügye tárgyalásának napja elérkezett, úgy érezte, örömmel fogadna bármilyen ítéletet, csak ne kelljen tovább börtönben ülnie. De ebben tévedett, mert ahogy meghallotta, hogy piszkos csavargónak titulálják, és 2 óraig haladára ítélik, amiért piszkos csavargó létére Hendon halórát is megtámadta, rettentő haragra gerjedt. Mellesleg a Hendon címe és birtokokra való igényét és a felperessel való testvéri kapcsolatnak hangoztatását mint lényegtelen körülményt meg sem említették. Hiába szitkozódott és fenyegetőzött, amíg a kalodához vitték, nem sokat ért vele, a fogd megek durván taszigálták, és időnként jól basúztak neki tiszteletlen magatartásáért. A király sehogy sem tudta keresztül fúrni magát a Hendon mögött nyomakadó csőcseléken, csak kullogott a többiek után, messziről követve jó barátját és szolgáját. Őt magát is majdnem pellengérre ítélték, amiért ilyen elvetemült emberrel cimborál, de fiatal korára való tekintettel megúszta holmi pirongatással és dolgálással. Mikor a tömeg végre megállapodott, körös körül cikázott az ember gyűrű szélén, hogy részt találjon és besurranjon, és ez a vállalkozás nehezen bár, de végül sikerült neki. Akkorra már szegény szolgája ott ült a kalodában a piszkos csőcselék kénye kedvének odavetve, ő az angol király kedves szolgája. Edward hallotta az ítélet a hirdetést, de a felét sem értette. A ragja azonban, ahogyan értelmére sem ez új gyalázat tudatára ébredt, egyre nőtt, estető pontját akkor ért el, mikor látta, hogy egy tojás repül a levegőben, és Hendon arcán fejezi be útját. A tömeg elé állt, és így kiáltott. Szégyen, gyalázat! Ez az én szolgám! Azonnal engedjétek szabadon! Én vagyok a... Hallgas kiált ott rémülten Hendon, csak ártasz magadnak. Ne törődjék vele, tisztúram, bolonda fiú. Eszemágában sincs törődni vele, jó ember, az ördög hallgat rá. De azért nem ártana egy kicsit megleckésztetni. Azzal az alantasához fordult, és így szólt, kóstoltasd csak meg a kis bolonda lavesszőt, hadd tanuljon emberséget. Vagy hadd ott húzzat okrá nyugodtan, nem árt neki ajánlott a sirhúg, aki alig pár perccel előbb lovagolt a térre, hogy nézze, miként haladnak a dolgok. A királyt megfogták. Nem is próbálta magát kiszabadítani. A szent személyét fenyegető ekkora sértés gondolatára szinte megbénult. A történelem már tud ugyan egy megveszőzött angol királyról, de elviselhetetlen volt előképzelnie is, hogy éppen ő neki kell egy alázatra második példát szolgáltatnia. Már keletcében volt, és nem volt mit tennie, vagy vállalja a büntetést, vagy kegyelemért könyörög. Nehéz próba. Veszőzzék hát meg inkább ezt megengedheti egy király, mintsem kegyelemért könyörögjön. Közben azonban Miles Hendon megoldást talált. Adjátok a gyermeket! Ordította. Szívtelen kutyák, nem látjátok, mi vézna is fiatal. Eresszétek el, vállalom én a megcsapatást. Tű, ez nem is rossz ötlet, köszönet érte. Mondta a sirhúg, és csúfondáros elégedettség látszott az arcán. Hadd menjen a kis éhen kórász, és helyette húzzatok e fickóra egy tucatot még hozzá Isten igazából. A király éppen kézzel lábbal tiltakozni akart, de sirhúg szavai hamarosan belé fagyasztották a szót. Csak mondd meg, ami a szívedet nyomja, fiacskán, de vett tudomásul, hogy hattal többet kap minden szavadért. Hendont kieresztették a kalodából, és derékig levetkőztették. Miközben csapták, a szegény király elfordult, és megengedte magának, hogy orszácskáin csak úgy patakozzanak nem éppen királyi könnyei. Ó, a derék jóságos lélek! Mondta magában. Hűséges tettét sohasem fogom elfelejteni. Örökre emlékezetemben tartom, de ők is megemlegetik. Tette hozzá szenvedélyesen. És amint tovább füstölgött magában, Hendon ne nagy lelkűsége egyre nagyobbnak és nemesebbnek tűnt fel előtte, és ehhez képest nőtt, növekedett hálája is. Majd így szólt magában. Aki királyát sebektől és talán haláltól menti meg és esztette ő értem, kétségtelenül nagy dolgot cselekszik, de mindez semmiség ahhoz a tetthez képest, ha valaki királyát a gyalázattól menti meg. Hendon megcsapatása közben meg sem ukkant, katonás szívossággal tűrte a kemény zsuhintásokat. Ez, és azzal, hogy magára vállalta a fiú büntetését, míg az elvetemült szedett vedett csőcselékből is tiszteletet váltott ki, a csúfolódás egyszerre véget ért, és a nagy csendben csak az ütések puffanását lehetett hallani. Mire Hendon is nyit a kalodában találta magát, a terekbe töltő csend az iménti csúfolódó ármának furcsa ellentéte volt. A király csendben odalépett Hendon mellé, és ezt csúgta a fülébe. Királyok már nem adhatnak neked nemességet, te nagy, nemes lélek, mert megkaptad már ezt attól, ki a királyok felett áll, de a király igenis megerősítheti nemességedet az emberek előtt. Ezzel a veszőt felvette a földről, Hendon vérző vállát könnyedén megérintette, és így szólt. Angliai Edward gróffá üt téged. Hendon elérzékenyült. Szeme könyvbe lábadt, ugyanakkor állapotának és körülményeinek kegyetlen humora annyira csiklandozta, hogy majdnem elnevette magát, az egyik szeme sírt, a másik kacagott. Hogy aludt kalodából mesztelenül és véres áttal egyszeriben a grófság fennkölt magasságába és ragyogásába emelintik el se tudott képzelni ennél furcsábbat. Magában így szólt. Most aztán Isten igazában felmagasztaltak. Az elmok és árnyak királyságának ködlovagja ködgróffá lépett elő. Kezdő szárnynak szérítő repülés. Ha ez így megy tovább, úgy tele leszek aggatva egész bokor légvári címmel és kitüntetéssel, hogy úgy festek majd, mint egy valóságos májusfa. De bármilyen értéktelenek is, én mindig becsülni fogom, mert a szeretet adományozta őket. Ezek a tiszta kézből és becsületes lélekből származó bolondos titulusok minden tagnyalással kicsikart és csak érdekből adományozott színnél is rangnál kedvesebbek nekem. A retteget Sirhuk megfordította lovát, és mikor elvágtatott, az eleven fal némán nyílt meg előtte, de ugyanolyan némán zárult be ismét, és továbbra is néma maradt. Odáig ugyan senki sem merészkedett, hogy a rab dicséretére bár egy megjegyzést kockáztasson, de maga az, hogy nem gyalázták, éppen eléggé kifejezte elismerésüket. Egy későn érkezőt, aki mit sem sejtett a mostani helyzetből, és nagy csúfolkodva állta, szélhámos, elé, majd már éppen hozzávágott egy döglött macskát, szó nélkül ütöttek le, és rugdostak ki onnan, és ezután az elhitatos csendet már mi sem zavarta meg. 29. Fejezet. London felé. Mikor Hendon Kaloda büntetése lejárt, szabadon engedték, de meghagyták, hogy tűnjék el a környékről, és soha vissza ne térjen. Kardját, összvérét, szamarát is visszakapta. Felült, és nyomában a királyl, elindult, a sokaság tisztelettel nyílt szét, és engedett neki utat, és mihelyt eltűntek, ki kiment a dolgára. Hendon hamarosan gondolataiba mélyedt. Fontos dolgokat kellett meghányni vednie. Mit csináljunk? Hová menjen? Vagy hatalmas pártfogót kell találnia a pokol fenekéből is, vagy lemondta a törökségéről, és még ráadásul viselnie kell tovább is a szélhámosság bélyegét. De hol találhatja meg ezt a hatalmas pártfogót? Bizony hol? Fogas kérdés. Es apránként derengeni kezdett fejében egy lehetőség, igaz, hogy csekély kereményre jogosító, de mégis megfontolásra méltó lehetőség, mert kecsegtetőbb úgysem kínálkozott. Nem felejtette el ugyanis, miket mesélt az öreg Andrevs a fiatal királynak a nyomorultak és szerencsétlenek iránt való jóságáról és nemes lelkűségéről. Miért ne próbálná meg ő is, hogy kihallgatást és igazságot kérjen tőle? Igen ám, de egy ilyen ágról szakadt szegény ember kaphat-e bebocsátást a király felséges színe elé. Lesz, ahogy lesz majd csak eligazodik a dolog, az ember úgy sem mehet addig át a hídon, míg oda nem ér. Sok vihart látott legény volt, fortélyos, minden hájl megkent, semmi kétség, most is kivágja magát. Először is meg sem áll a fővárosig. Talán aki a öreg barátja, Sirhun, Rey Marlov segít majd neki a jó öreg Sirhun, Rey, a néhai király konyhájának vagy istálójának vagy valamiének a fő felügyelője. Szóval már nem emlékezett rá pontosan, minek milyen is voltak éppen. Most, hogy már útjának határozott célja volt, és lelkéből a megaláztatás, elkeseredés köde felszállt és eloszlott, felemelte fejét, és körül tekintett. Csak bámult, hogy milyen nagy utat tettek meg, és mi messze volt már mögöttük a falu. A király lehorgasztott fejjel botorkált mögötte, bizony, ő is mély gondolataiba, terveibe merült. És Hendon új keletű jókedvére sötét aggodalom borult hirtelen, vajon hajlandó lesz-e a fiú vele abba a városba visszatérni, ahol rövid életében más sem ismert, csak szenvedést, nyomorúságot. A kérdést fel kell tenni, felbizony, ez elkerülhetetlen. Így hát összvérét visszafogta, és a királyhoz fordult. E felejtettelek megkérdeni, uram, hogy voltak éppen hová tartunk. Parancsolj hát, felség, Londonba. Hendon folytatta hát az útját. Bár a felelet nagy örömére szolgált, egyszer minden is képett tőle alaposan. Az utat minden említésre méltó kaland nélkül tették meg. Végén csattant az ostor. Február 19-én 10 óra tájban léptek a London Bridge-re, ordítozó, nyomakadó sokaság kellős közepébe, a helye hújázók sörtől kigyúlt arcát jól lehetett látni a fáklyák fényében, és egyszer csak valami grófnak vagy más egykori főrendűnek karóba húzott feje zuhant le, estében Hendont könyökön ütötte, majd ugrándozva begurult a sürgőforgó lábak tömkelegébe. Ilyen múlandó és állhatatlan minden emberi mű. Az elhunyt jó király 3 hete halott, és alig 3 napja nyugszik a sírban, esélyme, a díszek, melyeket oly nagy gonddal választott ki fő emberei közül kedves hídja ékesítésére, már is huldogálnak. Egy polgár megbotlott a guruló fejben, saját fejét pedig beleütötte az előtte menő hátába, ez megfordult, és az első keze ügyébe eső ember szépen leütötte, őt viszont ennek a barátja sújtotta le mindjárt. Különben is legfőbb ideje volt, hogy egymásnak essenek, hisz a másnapi ünnepség, a koronázás ünnepsége rövidesen elkezdődik. Az embereket majdnem szétvetette a sok erős ital meg a hazafiság. 5 perc múlva már a híd nagy részén tombolt a verekedés, és 10 percbe sem telt, egy hordnyi területen zajlott, és valóságos csetepatévá fajult. Ekkorra azonban Hendon és a király végképp elszakadtak egymástól a hömpölygő, üvöltöző sokaságban. Így hát mi is elhagyjuk őket egyelőre. 30. Fejezet. Tom szépen halad. Még az igazi királyt oprongyosan rótta az utakat, rosszul táplálkozott, és hol a zsiványok gorombáskodásait és csúfolódásait tűrte, hol tolvajokkal és gyilkosokkal zárták egy börtönbe, hol pedig bolondnak vagy csalónak nevezték addig az álkirálynak, Tom Zanyfnak egészen másfajta élmények jutottak osztály részül. Amikor utoljára találkoztunk vele, a királyság éppen kezdett neki ízleni. A dolog egyre élvezetesebb volt, csupa napfény és öröm volt az élete. Nem volt már mitől félnie, aggodalmai eloszlottak, zavarja megszűnt, és fesztelenünk bizalommal járt kelt. A pálcás fiú kincses bányájából mint több hasznos dolgot bányászott elő. Ha játszani vagy beszélgetni akart, odahívatta Ladiel és a Böthet és Ladiel nögreit, akkor küldte el őket, mikor jól esett neki. Mindezt pedig oly könnyedén intézte, mint aki az ilyesmihez hozzászokott. Már az sem ejtette zavarba, hogy ezek a magasrangú személyiségek távozáskor kezet csókoltak neki. Kezdte élvezni a felkelés és lefekvés ceremóniáját is, és aprólékos szertartásossággal vett részt bennük. Büszkeséggel töltötte el, hogy magasrangú államférfiak és szolgálattevők a marások sorfala között vonulhatott az asztalhoz, ez annyira tetszett neki, hogy megkettőzte testőreit, és számukat százra kerekítette. Szerette hallani, amint a harsonák szava végig zeng a palotán, a hosszú folyosókon, és nyomában felhangzik, utat a királynak. Már azt is élvezte, mikor magas trónusán a tanácsban kellett ülnie, és igyekezett többnek látszani, mint a Lord Protector szócsövének. Szerette fogadni pompás kíséretükkel a nagyköveteket, akik hatalmas, őt, testvérüknek, tituláló uralkodóktól hoztak hódoló üzeneteket. Ó, boldog tomcanty, nemrég még offalcó úrt belillakos. Pompás ruháiban is örömet élt, és több újat rendelt, 400 szolgáját kevésnek tartott a nagyságához, és a számukat meg háromszorozta. A hajlongó udvaroncok hízelgése fülének édes muzsika lett. Kedves és jó lelkű maradt, minden elnyomottnak kitartó és határozott védelmezője, és állandó hadat viselt az igazságtalan törvények ellen. De ha valaki esetleg megsértette, grófokra, sőt hercegekre is olyan szúrós szemet meresztett, hogy csak úgy emegtek tőle. Egy alkalommal, mikor királyi, nővére, a félelmetesen kegyes Ladimari vitatkozni kezdett vele, hogy miért ad olyan sok kegyelmet a börtönt, akasztófát vagy mágiát érdemlőknek, hiszen felséges apjuk tömlöceiben egyszerre 60 000 rab is volt, és csodálatos uralma alatt 72 000 tolvajt és rablót juttattak hóhérkézre a fiút nemes felháborodás fogta el, és szobájába parancsolta őt, ott kérje Istent, hogy kedléből a követ távolítsa el, és tegyen helyébe emberi szívet. Vajon Tomcantynak sohasem voltak lelki ismeret furdalásai a szegény kis igazi király miatt, aki olyan kedves volt hozzá, és aki olyan nemes felháborodással szállott ki, hogy a durva kapu őrt megbüntesse? Bizony, sokat gondolt rá, és királysága első napjaiban és éjszakánként állandó szorongások gyötörték, eszéből várta, hogy visszatérjen, és az őt megillető jogaiba és pompába visszahelyeztessék. De ahogy telt múlt az idő, és a királyfi csak nem jött, Tom figyelmét egyre erősebben elfoglalták új élményei, és az eltűnt uralkodóról lassanként csak nem teljesen elfeledkezett, végül pedig, ha néha-néha eszébe jutott is, szinte már rossz szellemként fogadta, hisz benne csupa szégyent és lelki ismeret furdalást ébresztett. Szegény anyja és nővérei ugyanígy tűntek el a lelkéből. Eleinte fájdalommal gondolt rájuk, vágyott utánuk, de később már megborzott a gondolatra is, hogy egy napon eljönnek ide rongyosan, csókjaikkal elárulják, és sem magasztos helyről visszahúzzák a sárba, a nyomort anyák szennyébe és szenvedéseibe. De végül is ezek a gondolatok nyomtalanul elpárologtak a fejecskéjéből. Elégedett, sőt boldog volt, de olykor-olykor szomorú és vádló arcuk mégis felmerült előtte, a csúszómászó férgeknél is alábbvalónak érezte magát. Február 19-énél félkor Tomcanty boldog fiúcskaként merült álomba pompás ágyában, a királyi palotában, hűszolgán őrizték, és királyi pompa vette körül. Másnapra volt kitűzve Anglia királyává való koronázásának ünnepe. Ugyanebben az órában Edward, az igazi király éhesen és szomjasan, piszkosan és rongyosan, az utazástól elcsigázva, a hídi csetepatéban megtépázva szorongott a sokaság között, amely nagy elhítattal bámulta a székesegyházból ki és besiető mesterembereket. A hangyák módjára nyüzsgő emberek az utolsó simításokat végezték a királyi koronázás előkészületein. 31. Fejezet. A bemutatkozó felvonulás. Amikor Tomcanty másnap reggel felébredt, olyan ágyúdögéssel volt ele a levegő, hogy égföld visszhangzott belé. Muzsika volt ez a fülének, hiszen azt jelentette, hogy az angol világ mindenképpen igyekszik előírásos módon köszönteni a nagy napot. Tom újból azon vette észre magát, hogy a Temzén haladó csodálatos bárkás menetnek ő a fő alakja, ősi szokás szerint ugyanis a Londonon keresztül vonuló, bemutatkozó felvonulásnak a Tovertől kell indulnia, és oda is kell visszatérnie. Mikor oda érkezett, a vén erődítmény falain mintha ezer rés támadt volna, minden egyes nyílásból piros lángnyelv csapott ki, majd fehér füst pamacs bodorodott elő, utána fülsiketítő dörrenés hallatszott, mely elnyomta a sokaság öröm újongását, és megremegtette a földet. Mindez, a lángnyelv, a füstes adörgülés csodálatos gyorsasággal ismétlődött meg többször is, úgyhogy néhány perc múlva a Wendover teljesen eltűnt saját felhőjében, csak a fehér torony épületének csúcsa látszott ki, és a rajta levő zászlókkal úgy bukkant elő a sűrű füstből, mintha egy csúcsa felhők tengeréből. A csodálatos öltözékű tomcany táncoló harci ménen ült, melynek díszes nyerek tartója majdnem a földet súrolta, mögötte a nagybátyja, Somerset, halott protektor, szintén lovon. A királyi testőrség, ragyogó páncélban, két oldalcsor falat alkotott, a Lord Protector után ugyancsak vége láthatatlan menetben következtek csatlósaik kíséretében a nemesek, ezek után jött a város polgármestere és a tanácsosok testülete karmazsinveres bársonyruhában, melükön aranylánccal, nyomukban következtek London céhelyének vezetői és mesterei, gazdagon felcicconázva, és minden céha maga mutató zászlóival. Részt vett a felvonulásban a tiszteletre méltó régi Ilyász század, is mely akkor már 300 éves volt, és az egyetlen katonai alakulat Angliában, mely független a parlamenttől, és eme kiváltságát máig is élvezi. Ragyogó látványosság volt ez a menet, és az oda sereglett polgárok az út egész hosszában örömújjongással fogadták. A krónikás így ír erről, mikor a király bevonult a városba, az emberek imádsággal, idvezlő rivalogással, gyengéd szavakkal és mindenféle szeretetüket kifejező jellel köszönték, a király a távolabb állókat boldog tekintetével, a közelállókat pedig rendkedves szavakkal idvezli, jó akaratukért épp oly hálát mutatott, mint a minő boldogságot amazok. Mindenkinek, aki szerencsét kívánt neki Isten tartsa meg soká ő felségét. Hálásan így felelt, Isten tartson meg soká mindnyájatokat. Es hozzáfűzi, hogy szívből köszöni jó kívánságaikat, és a népek a király kedves feleleteitől és integetéseitől csak úgy repestek örömükben. A Frenchurz utcában egy emelvényen pazaröltözetű, szép gyermek fogadta ő felségét. Üdvözlő versikéjének ezek voltak az utolsó sorai. Szívből köszöntünk. Légy idvez, király. Légy idvez, így köszönt a szív, a száj. Isten hozott a víg, a hű szívek közé. Isten hozott, király. Soká, örökkön élj. A nép örömújjongásban tört ki, és egyetlen kórusban ismételte a gyermekversét. Tomcantyen nézett a bámész arcok tengere fölött, szívében túláradt a boldogság, és úgy érezte, ezen a világon csak azért érdemes élni, hogy az ember király legyen és egy nemzet bálványa. Ebben a pillanatban messziről megpillantotta néhány offalcolt beli rongyos pajtását, egyik a hajdani játékbirodalmának főadmirálisa, a másik a királyi kamarás, és ettől még jobban hízott a büszkeségtől, mint eddig. Ó, ha felismernék mostan! Micsoda lehetetlen dicsőség lenne, ha felismernék, és rádöbbennének, hogy a nyomort anyák kicsúfolt álom királya már valódi király, aki előtt nevezetes hercegek és grófok hódolnak, és az egész angol világ a lábainál hever. De erről le kellett tennie, hiszen a felismerés többe kerülne, mint amennyit ér, tehát a fejét elfordította, és hagyta, adduljongjon rajongjon a két rongyos fiú, anélkül, hogy tudnák, kit is ünnepelnek voltak éppen. Közben minduntalan fölhangzott a kiáltás, adakozz, adakozz. És ilyenkor tomcanyt marok számra szólta a vadonat új, fényes pénzdarabokat a tülekedő népség közé. Így szólt Ovamba krónikás, a Graceurz utca felső végén, a sasfogadó cégére előtt a város roppant diadalívet állít a feles alatta az utca egyik végétől a másikig terjedő emelvényt. Az itt látható képek sora a király közvetlen elődeit ábrázolá. Ott ült Jorki Erzsébet, a hatalmas fehér rózsa közepében, a szirmok valóságos szoknya fodrokat képzének körülötte, mellette hét. Henrik, hatalmas piros rózsa közepében, a királyi pár keze egymásba valakulcsolva, és a jegygyűrűjük feltűnően jól látható volna. A piros és fehér rózsából hosszú szár nyúlt föl egy második emelvényre, ahol is nyolc. Henrik ült piros-fehér rózsákból kiemelkedvén, mellette pedig lenn az új király anyjának, Jöreseim úrnak képmása. Ebből a párból is kinőtt egy jeg, és pedig lenn egy harmadik emelvényre, melyen is hat. Edwardnak hasonmása trónolt királyi fenségben, és az egész képsort fehér és piros rózsákból font koszorú kékesíték. A különös és pazar látvány annyira elragadta a tömeget, hogy újongásától alig lehetett hallani a magyarázó szöveget mondó gyermek vékonyka hangját, akinek feladata volt dicsőítő versezetekkel magyarázni a dolgot. De Tomcany cseppet sem bánta ezt, hisz az újongás ő neki minden költeménynél szebb muzsika volt. Bárhová fordította is boldog arcát, mindenütt felismerték a hasonlatosságot a két más és ő maga közt, és ez a lelkendezés újabb orkányát kavarta fel. A látványos felvonulás haladt tovább újabb és újabb diadalívek alatt, egyik kép a másikat követte, látványos és jelképes ábrázolatok káprázatos sora, mindegyik a kicsi királynak valamely erényét, tehetségét, érdemét ábrázolata. A cejapsideon véges végig az erecekről és ablakokból zászlók és lobogók lógtak, az utat pedig len a legdrágább szőnyegek és aranyhímes brokát obborították köztük az ott levő boltok legremekebb darabjai, és ennek az utcának a pompája felfedezhető valamás utcákban is, sőt helyenként még felül is múlá. És mindez a csoda és káprázat az én üdvözlésemre szolgál. Suttogtat oncanty. És az álkirályod szája csak úgy rózsállott az izgalomtól, szeme parázslott, egy szóval majd felvetette a boldogság. Ebben a pillanatban, amikor újabb marék pénzt akart a nép közé szórni, egy sápadt, megdöbbent arcot pillantott meg, meredt szemmel bámult rá a szélső sorból. Kínos megrökönyödést torpantotta meg, az anyja. És kezét tenyerével kifordítva, már is a szem elé kapta a régi önkéntelen mozdulattal, egy elfelejtett eset emlékeként, mely, íme, megrögzött szokássá vált. Anyja a következő percben már áttörte magát a tömegen, a testőrökön, és mellette termett. Lábát átölelte, csókolta, ahol érte, és így kiáltott. Ó, gyermekem, egyetlenem! És feléje fordította boldogságtól, szeretettől átszellemült arcát. De egy testőr mindjárt el is rángatta a gyermekétől, és káromkodva, erős karjának egyetlen lökésével a sokaság közé lódította. És a szánalmas esemény közben hirtelen kiszaladt Tomcan száján. Nem ismerlek, asszony! De nagyot nyilallott a szíve, amikor látta, miért egyetlenül bánnak vele. És mikor az anyja utolsót pillantott feléje az őt egyre jobban elnyelő tömegből, olyan kimondhatatlan szívfájdalom és szenvedés látszott az asszony arcán, hogy Tom büszkeségén felül kerekedett a szégyenkezés, és porba sújtott a vitorlott királyságát. Mit ért már neki a dicsőség? Rogyszafatként hullott le róla. A menet tovább haladt, egyre tovább, mint nagyobb ragyogás és fokozódó újjongások közepett, de Tomcanynak olyan volt már mindez, mintha nem is lehet volna. Se nem látott, se nem hallott. A királyság elvesztette szépségét, varázsát, pompázatossága csupa vád, szemrehányás, hogy csak úgy zsugorodott a lelki ismeret furdalástól. És így szólt, bár csak az Isten szabadítana meg rabságomból. Íme, öntudatlanul úgy beszélt, mint kényszerű nagyságának első napjaiban. A menet pedig csak haladt tovább, mint ragyogó és végtelen kígyó, a furcsa, régi városon át, kanyargós utcáin, újjongó sokaság sorfalai között, de a király csak lovagolt lehajtott fővel és üveges szemmel, és egyebet se látott, csak édesanyja arcát, sebzett tekintetét. Adakozz! Adakozz! A kiáltás süket fülekre talált. Éljen Angliai Edward! Mint a földrengés rázta volna meg a földet, de a király nem is törődött vele. A kiáltások úgy értek füléhez, mint a messzi hullámverés moraját hallaná, mert mindent elnyomott egy másik, alacsonyabb, saját kedléből előtörő hang, a vádoló lelki ismereté, és egyre a szégyen teljes szavakat ismételte, nem ismerlek, asszony. E szavak úgy hasítottak a király lelkébe, mint lélek harangkongása az élőjébe, ha eszébe jutnak elköltözött barátja ellen elkövetett alattomos hiccegései. Pedig újabb hódolat áradt feléje minden fordulónál, új csodák, új ragyogás, a várakozó ütegek és lehetetett dörejét szabadjára engedték, új kiáltozás és új jongás szakadt fel az ácsorgó sokaság torkából, de a király megserezzent, és a bensejét gyötrő, vágó hangnál egyebet sem hallott. Lassanként a tömeg is észrevette a király fásultságát, jókedvük megcsappant, és egyre több aggodalom vegyült bele, mintha az éjjelzés is alát hagyott volna. A Lord Protector hamar észrevette, és az okát is nyomban kifürkészte. A király mellé rúgtatott, lehajolt nyergéből, kalapját levette, és így szólt. Uram, ez nem alkalmas idő az ábrándozásra. Az emberek látják lehajtott fejed, borús tekinteted, és rossz jósélnek veszik. Fogad meg a tanácsom, ragyogt az debajós felhőkre király volt ott fényességét, vagy szórja szét azokat. Fel a fejjel, mosolyogja népre. A herceg, ezeket mondván, jobbra is, balra is pénzt szólt, majd elfoglalta eredeti helyét. Az álkirály pedig gépélyesen azt tette, amire kérték. De mosolyából hiányzott a szív, még szerencse, hogy csak kevesen álltak annyira közel hozzá vagy volt elég éles szemük ahhoz, hogy észrevegyék. Halatvalóit üdvözlő főbiccentései finomak és figyelmesek voltak, adományai királyi ilyen bőséges kézből fakadtak, ilyen formán az emberek hamar megnyugodtak, és az ünneplés is nyit olyan rivalgásokkal folyt, mint az előtt. Azonban kevéssel a felvonulás befejezése előtt a herceg újra kénytelen volt előre lovagolni és megpirongatni a királyt. És csuttogta. Felséges királyom! Lázd le magadról szörnyű rossz kedvedet. A világ szeme rajtad. Azután egy kicsit ingerülten tette hozzá, veszem az a bolond asszony. Ő zavarta meg felségedet. A felcicomázott fiúcska fénytelen szemmel fordult a herceg felé, és így szólt síri hangon. Édesanyám volt. Nagy Isten! Nyögött fel a herceg, és megfaroltatta lovát. A gyel tehát jós erejű volt. Ismét elment az ece. 32. Fejezet. A koronázás napja. Menjünk vissza néhány órával, és helyezkedjünk el a Westminsteri apátságban, ez emlékezetes koronázási napon, hajnali 4 órakor. Társaságban sincs hiányunk, mert, noha még éjszaka van, a fáklyákkal világított karzatokon már gyülekeznek az emberek, ez szívesen várnak 7-8 óra hosszat, míg eljön az ideje, hogy olyasmit lássanak, amit életükben még egyszer alig ha, a király koronázását. London és Westminster azóta van talpon, mióta 3 órakor megdördült a figyelmeztető ágyúszó, és a sok cím és rang nélküli gazdag, akik megvásárolták a kiváltságot, hogy megpróbáljanak ülőhelyet találni a karzatokon, már is üzenlenek befelé a nekik fenntartott bejáratokon. Az idő eléggé unalmasan vánszorog. A tollongás már megszűnt, hiszen a karzatok már régóta rogyásig teltek. Most nyugodtan ülhetünk, és kedvünkre gondolkodhatunk. Jobbra-balra pillantgathatunk a katedrális tompa félhomályában, a zsúfolt karzatok és erkélyek egy-egyre keszére, míg a másik részt eltakarják a közbelső kiszögellések, oszlopok, és jól látható az egész hatalmas északi keresztharó, mely még üresen várja Anglia kiváltságosait. A pompás kelmékkel és brokátokkal díszített dobogót is láthatjuk, melyen a trónus áll. A trónus éppen a dobogó közepét foglalja el, a 4 lépcsőfokú emelvényen. A trónus ülésében be van építve egy durva, lapos szikladarab a szónekő, melyen a skót királyok sok-sok nemzedékét koronázták, és így az idők folyamán eléggé megszentelődött ahhoz, hogy ugye erre a célra az angol királyoknak is megfeleljen. A trónszéket, lábzsámolyával egyetemben, gazdag aranyszöveg borítja. Csend uralkodik, a fáklyák tompán pislákolnak, és az idő lassan vánszorog. De végre mégiscsak beköszönt a hajnal, a fáklyákat eloltják, és tompa ragyogására rel a nagyboltozatok között. A fenséges épületnek most minden részlete kiválik, de csak lágyan, álomszerűen, mert a nap kisé felhő fátyolos. De az álmosító egyhangúság csak 7 órakor szakad meg, ugyanis amikor éppen hetet kondít az óra, salamoni pompájú ruhában megjelenik a keresztharóban az első főrangú hölgy. Sejembe és bársonyba öltözött aprót kíséri kijelölt helyére, egy második pedig a hölgy uszáját emeli, majd átveti az ölén, és elrendezi, amikor helyet foglal. Majd zsámolyt illeszt eléje, és keze ügyébe teszi hercegi koronáját, hogy könnyen elérhesse a nemesek együttes koronázásának idején. Ekkor a többi főrangú hölgy is megérkezik tündöklő csoportban, körülöttük sejembe öltözött testőrök csillognak, villognak, leültetik és kényelembe helyezik őket. A szín most már eléggé eleven. Mozgás és élet, kavargó színek mindenütt, de nem sokára ismét megcsendesedik, mert a főrangú hölgyek mind megérkeztek, a helyükön ülnek, mint valami pazarmező, tele csodálatos virágokkal. A legkülönbözőbb színekben pompázik, és gyémántokkal van meghintve, akár a tejút. Van itt mindenféle életkor, ráncos, fehérhajú nagyasszonyok, akik oly messze-messze vissza tudnak emlékezni, hogy még 3. Richard koronázására és a régmúlt zavaros napjaira is emlékeznek, aztán középkorú, szépséges delnők, bájos, kecses, fiatal dámák, gyönyörű, sugárzó szemű, hanvasarcú leányzók, akik minden bizonnyal ügyetlenkedve illesztik majd fejükre drága köves koronácskájukat, ha a nagy pillanata érkezik, merőben új lesz nekik a dolog, és roppant izgatottságuk majd kínosan hátráltatja őket. Nagyobb baj azonban mégsem történhet, hiszen a hölgyek haját eleve olyan ügyesen rendezték el, hogy a koronát könnyűszerrel, egy mozdulattal illeszthetik fel, mihelyt megadják a jelt. Kigyönyörködhettük magunkat a gyémántos ruhákban tündöklő főrangú hölgyek sűrű csoportjában, mert csodálatos-e látványba ezután esünk csak ámulatba igazán. 9 óra tájban a felhők hirtelen felszakadnak, a tompa félhomály csugán kévecelját, ez szép lassan végig áll a hölgyek sorain. Es érintésétől, íme, sokszínű lángra lobbannak a drága kövek, hogy úgy vegyünk csak úgy bizsereg a villamos áramütéstől, mely a látvány hirtelenségétől és pozarságától testünkön átszaladt. Most egy, ez alkalomra küldött napkeleti követ halad át a külföldi követek testületében a napnyalábon, s a csillogó-villogó ragyogás olyan lenyűgöző körülötte, hogy lélegzetünk eláll, tetőtől talpig drága kövesékes, és legkisebb mozdulatára valóságos szivárvány táncol vele. De időnyerésből hadd dugoljunk egyet. Eltelt 1 óra, 2 óra, 2,5 óra és ekkor tompa ágyúdörgés adta hírül, hogy a király is hatalmas kíséretosságra megérkezett, a várakozó sokaság erre boldogan felderült. Mindenki tudta, hogy újabb várakozás következik, de ez a várakozás kellemes lesz, mert elnézheti az ember, amint a királyt már előkészítik, beöltöztetik a szertartásba, és elnézheti, hogyan gyülekeznek a birodalom díszruhás főemberei. Ezek egyszer tartásosan helyükre vezették, és kezük ügyébe helyezték koronácskáikat, eközben a karzatok népén egyre nagyobb izgalom vett erőt, mert legtöbbjük életében először csodálhatott meg olyan hercegeket, grófokat, bárókat, kik 500 éves történelmi nevet viseltek. Mikor végre mindnyájan helyet foglaltak, a látvány a karzatokról és minden kedvező pontról olyan csodálatos volt, hogy aki látta, úgy megbámulta, hogy soha se felejthesse el. Most az egyház palástos, püspöksüveges nagyfejűi léptek fel az emelvényre kísérőikkel, és kiki elfoglalta a maga helyét. Utánuk a Lord Protector jött és más magas személyiségek, majd pedig egy testőr szakasz. Megint egy kis szünet következett. És ekkor egy jeladásra diadom.